Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Ma délelőtt Lukács evangéliumából olvasom az igét, Lukács evangéliumának 13. fejezetéből a 29. verset, amit fönnállva hallgassunk meg. Tehát Lukács evangéliumának 13. fejezetéből a 29. vers így hangzik: és jönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és az Isten országában letelepednek. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az útmutatónk erre a hétre állította elénk ezt a nagyon jól ismert jézusi szót, vagy jézusi szavakat, amelyben tulajdonképpen Jézus arról beszél, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert sokan, mondom, sokan igyekeznek bemenni, és nem mehetnek, és ennek a végén mondja el, hogy majd lesz idő, amikor eljönnek északról, délről, napkeletről és napnyugatról, és letelepednek az Isten országába. És arra kellett gondolnom, hogy milyen szép ígéret ez. Eljönnek mindenhonnan. Azok a megváltottak, akik az Úrban hittek, és akik bíztak benne, és egyszer majd letelepednek az Isten országában. Én azt gondolom, hogy egy hívő embernek nincsen szebb ígéret, amit hallhatna az igéből, hogy nekünk van nem maradandó, hanem örökkévaló városunk, ahova bemehetünk, és az Úrral lehetünk. Milyen nagy ígéret. És persze föl kell tenni ilyenkor ezt a kérdést is, hogy vajon mi oda tartunk? Vajon azok közé tartozunk, akiről a Szentírás azt mondja, és Jézus azt mondja, hogy ők azok, akik eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és majd letelepednek az Isten országába. Vajon ott leszek én azon a helyen? Mert ezt a kérdést azt hiszem, hogy mindannyiunknak föl kell tennünk önmagunkban. Egy kép jutott ezzel kapcsolatban eszembe, ezzel a szép képpel, hogy majd jönnek, és szemem előtt volt, ahogy vonul Isten népe, és az a ószövetségi kép jutott eszembe, amely nyilván nem erről szól, de valahogy mégis úgy éreztem, hogy talán a legszebb kép arról, hogy hogyan is vonul az Isten népe az Isten országába, és ez pedig Jákobnak a történetéből az a rész, amikor Jákob és a fiai elindulnak Egyiptomba, hogy találkozzanak Józseffel. És persze tudjuk, hogy itt Egyiptomba vonulnak, de azért fontos ez a kép számomra, mert az a pillanat, amit ott átélt Jákob és az ő családja, az addig soha nem volt meg. Egyrészt azért, mert Jákob maga is találkozott Istennel, és megváltozott maga, Isten mondta neki, hogy győztél. És azt is látjuk, hogy azok a fiúk, akik eladták Józsefet, akik annyi sok-sok fájdalmat okoztak az ő apjuknak, most már úgy mennek Józseffel, mint akik bűnbánatra jutottak. Hisz emlékezzünk, amikor oda kerültek Józsefhez is, és amikor rádöbbentek arra a nyomorúságra, vagy arra a bűnre, amit ők elkövettek, nem csak Józseffel kapcsolatban, hanem az apjukkal, sőt, ugye emlékezzünk csak József szavaira, aki azt mondta, hogy de hogyan követhetném én el ezt a bűnt Isten ellen? Pedig csak Potifár volt, és az ő felesége ebben a történetben, meg József. De a kísértésre József mégis azt mondja, hogy hogyan követhetném én el ezt Isten ellen? Tehát, hogy amit elkövettek a fiúk, azt megbánták, és megbocsátott nekik Isten, és most már úgy mennek együtt, amit talán az ő apjuk is amire az apjuk is vágyott, hogy menjenek együtt. És nem csak Egyiptomba, hanem az Isten országába. Van az az énekünk, hogy ott álljunk üdvbe öltözötten, s szeretteim, s én köröttem. Hát ez a kép jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy milyen szép dolog az, amikor Isten igéje azt mondja, hogy eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és letelepednek Isten országába. Hát kellettől nagyobb öröm egy apa, egy nagyapa életében. Kellettől nagyobb öröm egy hívő ember életében, amikor azt látja, hogy együtt menetelnek az Isten országába. És az a céljuk, hogy majd egyszer ott álljanak az Úr előtt. És erről tesz bizonyságot itt az Úr Jézus, hogy majd eljönnek, és hogy ez meg fog valósulni az ember életében. De a mi életünkben is. Mert az a nagy kérdés, hogy mi szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Mi kell ahhoz, hogy valóban egyszer majd mi is, és a mi szeretteink is ott álljunk Isten dicsőségébe? Hogy abba az irányba meneteljünk, akik napkeletről, napnyugatról mennek, megyünk, és majd megállunk, és letelepedünk Isten országába, úgy, ahogy vonult egykor Jákób is, vagy az Izrael az ő fiaival. Hát nagyon nagy vágy ez a hívő emberek életében, és olyan jó lenne ehhez megvalósulni. Na, de mi kell ehhez, hogy ez az áldás betöltse a mi életünket? De egy picit még menjünk vissza Jákob életében, és aztán Jákobot békén is hagyjuk erre a délelőtre, vagy talán csak egy-egy gondolat erejéig fogunk visszatérni hozzá, mert Jákobnak az a pillanat, amikor találkozott az Úrral, amikor megbékélt Istennel, utána egy nagy változáson ment keresztül az élete. És azt látjuk, hogy onnantól kezdve valóban az Isten áldása volt rajta. Ahogy látta az ő családját, mert ugye vonult és találkozott az ő testvérével, Ézsóval, aki megkérdezte, hogy ezről már sokszor beszéltem, megkérdezte, hogy ki az a népes csapat, aki veled jött, és Jákob akkor azt mondta, hogy hát ezek, akikkel Isten engem megajándékozott. És ebben benne van mindenki. Benne voltak a fiai, akik annyi fájdalmat okoztak, és még utána is okoztak néhányat, és mégis valahogy másképpen kezdte látni az ő szeretteit, másképpen kezdte látni az ő maga saját életét, és egyre jobban észrevette az Isten kegyelmét és Isten szeretetét az életében. És ki ne vágyna arra, hogy valami hasonlót éljünk át, amit Jákob átélt, amit Jákob tapasztalt meg, hogy Isten szeretete jelen van az ő életében. Tehát arra vágyunk, hogy letelepedjünk az Isten országába. De hogyan járunk mi azon az úton, amelynek a végén talán megláthatjuk az Isten országát? Vajon miénk-e, és bizonyosak vagyunk-e abban, hogy mi oda megérkezünk? Pál apostol egyik gondolata jutott eszembe, amit a korintusi levélben mond, az első korintusi levélben, a 10. fejezetben, amikor azt a nagyon fontos üzenetet tárja a korintusiak elé, vagy figyelmeztetést tárja a korintusiak elé, amikor azt mondja, hogy vigyázzon az, aki azt hiszi, hogy áll, hogy meglássa, el ne essen. Miért mondja ezt az apostol? Azért, mert jellemző ránk hívő emberekre, vagy jellemző ránk emberekre, hogy elbízzuk magunkat. Elbízzuk magunkat, hogy jó, hát persze, hát a legjobb úton járunk. Talán tökéletesek vagyunk, vagy talán úgy gondoljuk, hogy jó irányba megyünk. Vagy talán azért, mert látjuk, hogy Isten sok-sok áldással halmozott el bennünket. De milyen jó lenne meglátni azt, hogy amit kaptunk, és amire olyan sokszor büszkék vagyunk, hogy büszke az Isten népe, az mind Isten kegyelméből van. Hogy mindaz, amiből élünk, és mindaz, amit kaptunk eddig az életünkben, és mindaz, ami talán még lesz az életünkben, az Isten ajándéka. És ahhoz, hogy az ember eljusson odáig, hogy menetelhessünk, mehessünk úgy, mint Jákob az örökké valóság felé, afelé, az ország felé, amit Isten nekünk megígért, ehhez szükségünk van arra az alázatra, ami Jákob életében ott volt. És amit Pál apostol a tanítványai elé helyezett, akkor, amikor a Filippi levél második fejezetében bemutatta azt, hogy milyen is volt az Úr Jézus. És én azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog, amit ott a tanítványok elé helyez az apostol, az pedig az, hogy annál kokáért az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban volt. Aki, amikor Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Ő szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És amikor olyan állapotban találtatott, mint az ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, egészen a keresztnek a haláláig. Vagyis miről beszél az apostol? Azt, hogy elénk állítja Jézusnak az alázatát. Ő nem úgy járt ebben a világban, mint egy különleges valaki. Mint aki fölöttébb van mindenek fölött, pedig ott az volt. De annak ellenére az ő egész élete az alázaton alapult. Az ő szolgálatán, amiben nem önmagával törődött, nem magát akarta kiemelni, nem magát akarta mutogatni, hanem azt mondja Pál apostol, hogy magára vette a világ bűneit. Mondhatjuk azt, hogy azonosította magát a bűnös világgal, és imádkozott értük. És Pál erre az indulatra hívja fel a figyelmünket, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban. Miért akar bennünket erre bátorítani? Mi a célja az apostolnak, hogy így beszél, és erre bátorítja akár a korintusiakat, vagy éppen ugye a filippi belieket, hisz mind a kettő ugyanarról szól, amikor azt mondja a korintusiaknak, hogy vigyázzon, aki azt hiszi, hogy áll, és ugyanerről szól, erről az alázatról szól a filippieknek is, amikor magát a megváltót állítja eléjük példaként. Azért, mert ez elengedhetetlen feltétele annak, hogy bemenjünk abba az országba. És nem csak azért, hogy mi bemenjünk, hanem hogy másokat is bevigyünk. Azokat, akiket szeretnénk, hogy ott legyenek. Az előbb az imádság előtt Dániel próféta könyvéből olvastam fel egy rövid részletet, az ő imádságát, és ez az imádság nagyon sok mindent elárul a prófétából. Méghozzá azt az indulatot, ami ő benne volt, és amit Isten igéje elénk állít. És nem csak ez az imádság, hanem az ő egész élete. Emlékezzünk csak Dániel prófétára, vagy az ő barátaira, akikről együtt szól a Dániel könyvének az első része. Látjuk azt, hogy ő három társával hogyan utasította vissza azokat a ételeket, amelyek nem kedvesek voltak Istennek is, és együtt kiálltak az Úr mellett. Majd aztán látjuk azt, hogy a három ifjú, aki vállalta még a égő kemencét is, még a halált is, azért, hogy tisztán maradhassanak meg az Isten jelenlétében, vagy a Dániel, akiről azt olvassuk az igében, hogy ő akkor is megnyitotta az ő ablakát Jeruzsálem felé, vagyis akkor is imádkozott, amikor éppen tilalom alatt volt, hogy más Istenhez imádkozzanak, mint a király. Tehát ők életüket látva azt figyelhetjük meg, hogy egy példaértékű életet éltek az Isten előtt. És Isten megáldotta őket. És amit megfigyelhetünk, hogy Dániel ennek ellenére, hogy Isten megáldotta az ő életét, soha nem fuvalkodott fel. Pedig olyan különleges ajándékokat kapott. Olyan különleges módon gondoskodott róla Isten. Megérthette az álmokat, Isten bölcsességet adott neki. És nem csak lelkiekben, hanem mondhatjuk azt, hogy sikerekben is előrébb jutott. Látta azt, hogy Isten hogyan emelte föl a rabszolgából, az elhurcoltból lehetett Isten különleges embere a fogságban, és a király különleges szolgája, és mégis annak ellenére, hogy idáig jutott, mindig megmaradt alázatban. És az az imádság, amit az előbb felolvastunk, nagyon fontos dologról árulkodik Dániellel kapcsolatban. És amiről tulajdonképpen az élete is szól. És ez pedig a bűnbánat. És erre azért szeretnék kitérni, mert enélkül senki nem mehet be az Isten országába. Ahhoz, hogy bemenjünk az Isten országából, északról, délről, keletről, nyugatról, ahhoz elengedhetetlen a bűnbánat. Ezt az utat, vagy ezt a utat nem lehet kikerülni. Mi szeretnénk Isten áldásaiban részesülni. Szeretnénk itt a földön megtapasztalni azt, hogy ő velünk van, hogy megőriz bennünket, hogy áldásaiban részesít, és tulajdonképpen arra is vágyunk, hogy majd bemenjünk az Isten országába, de valami nélkül. Nemrég említettem éppen Bunyannak azt a kis gondolatát, ami a Zarándok útjában található, amiben, ha emlékeznek a testvérek, arról szól ez a kis rész, hogy az a keresztény medve a keskeny úton egyszer csak azt vesz észre, hogy a falon átugrik valaki. És rákérdez, hogy te miért ugrasz át a falon? Ugye, ami a széles utat és a keskeny utat szétválasztja. És azt mondja, hogy hát azért, mert mi így szoktuk. Mi átugrunk időnként. Ide is, meg oda is. És azt mondja, hogy de azt nem lehet. A falon nem lehet átugrani, mert erre az útra csak egyetlen egy bejárat van, az a szoros kapu, ahol mindent le kell tenni, ahol mindennek hátat kell fordítani. Enélkül nem lehet, lehetetlen, de mi megpróbáljuk. Mint ahogy megpróbálkozott ez az ember is, megpróbáljuk azt, hogy valami olcsó módon kerüljünk közelebb a keskeny úthoz. De ez nem megy másképp, csak a szoros kapun keresztül. Amikor mindent levetünk, amikor mindent kitárunk, és amikor megállunk Isten előtt, és kimondjuk azt, hogy vétkeztem te ellened, vétkeztem az ég ellen, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiad lehessek, ahogy olvassuk ezt a tékozló fiú történetében. Tehát szeretnénk Isten áldásait elérni, szeretnénk megtapasztalni, hogy majd bemenjünk az Isten országába, de mindannyian kerülő úton szeretnénk. Úgy gondoljuk, hogy majd valahogy bekerülünk. Sok ilyen próbálkozás volt a Szentírásban, amikor azt olvassuk, hogy Simon mágus pénzt ajánlott fel azért, hogy valami különleges ajándéka legyen, és mi lett a vége. Vagy gondoljunk a gazdag ifjúra, aki úgy gondolkodott, hogy gyerekkora óta mindent betartott. Hát mi az, ami még visszatarthatja őt attól, hogy az Isten áldása az övé legyen, és majd bemenjen ebbe a csodálatos országba. És Jézus azt mondja neki, hogy barátom, van egy fogyatkozásod. Hát azt kéne letenni. Vagyis, hogy nem mered megtenni azt a lépést, nem teszed meg azt a lépést, hogy megalázd magad, hogy letedd a te bűneidet, hogy elismerd azt, hogy mi mindannyian Isten kegyelméből élünk, és te még mindig magadat akarod naggyá tenni. Mi mindig, vagy sokszor üzletet kínálnánk fel Istennek. És amikor az Úr visszautasít, akkor meg vagyunk sértődve. Márpedig az áldás, az örök élet nem másé lesz csak azért, aki bűnbánó szívvel tud odaállni ő elé. És addig, amíg ezt nem tesszük meg, addig használhatatlanok vagyunk az Úr számára. Dániel pedig úgy ismertük meg, hogy az egész élete egyetlen egy mondat szerinti élet volt. Nem a mi igazságunk, ugye, ahogy itt elmondja ebben az imádságban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztjük elédbe a mi esedezéseinket. Hát ezért nyitotta meg háromszor az ő ablakát Jeruzsálem felé. Ezért borult le minden nap, és nem csak akkor, amikor nem lehetett, hanem mindig ezzel a szívvel állt oda az Úr elé, mert nagyon jól tudta azt, hogy Isten kegyelmében bízhat egyedül csak. És testvérek, mi is csak ebben bízhatunk. Emlékezzünk csak arra a történet az Úr Jézus életéből, ami szintén az Isten kegyelméről szól. A Máté evangélium a 15. fejezetében található az a történet, amikor egy kananeus asszony jön az ő leányával, és könyörgött az Úr Jézushoz, hogy az ő lányát gonosz lélek gyötri és gyógyítsa meg. És az Úr azt mondja, hogy nem jó a fiak kenyerét az ebeknek adni. És ez az asszony nem adta föl, hanem azt mondta, hogy de vajon nem jut-e az ebeknek is a gazdának az asztaláról, abból a morzsalékból. És Jézus felfigyelt erre az asszonyra. És minthogyha azt olvastánk ki ebből a történetből, ami ott ennek az asszonynak a szívében volt, és ami Dániel imádságában is ott található, nem a te nagy irgalmasságodban bízva terjesztem eléd az én esedezésemet. És azt olvassuk, hogy meggyógyítja ezt a leányzót. És ezen a ponton térnék rá a másik fontos dologra, ami szükséges ahhoz, hogy azok közé tartozhassunk, úgy, mint Jákob, hogy menetelhessünk, nem csak mi, hanem az mi szeretteink is, abba az országba, amit Isten elkészített az ő népének. Nézzük csak a kananeus asszony történetét újra. Kiért imádkozott ott ez a kananeus asszony? Önmagáért? Nem, az ő lányáért. mert számára ez fontos volt. És itt szeretném megemlíteni, hogy itt nem csak a lányáért imádkozott, hanem önmagáért is. Mert a lányának az állapota befolyásolta az ő állapotát. Emlékezzünk csak arra a prófétai szóra, ami a fogságban lévő zsidóknak szólt, amikor azt mondja a prófét, hogy munkálkodjatok a város jólétén, mert az ő jólétük lesz a ti jólétetek is. Ha nem fuvalkodhatunk fel, hogy mi hívő emberek majd bemegyünk az Isten országába, ó, de jó, mi ott leszünk. De a mi jólétünk attól függ, hogy milyen a mi környezetünk jóléte. És milyen a mi jólétünk, vagy miért lehetünk mi biztonságban, vagy bizonyosságban, hogy mi majd bekerülünk az Isten országába, ha a szeretteink pedig távol vannak tőle. És miért imádkozik ez a kananeus asszony? Azért, hogy Isten könyörüljön az ő lányán, és könyörüljön ő érte, ő rajta is. Mert erre a kegyelemre van szükségünk. És ezt látjuk Dánielnél is. Dániel sem önmagára figyel csupán, hanem azt látjuk, hogy azzal az alázattal imádkozik az ő népéért, és utána nyúl az imádságával az elveszett emberért. És egy kicsit visszatérek, és nem azért, mert csapongani szeretnék, csak szeretnék visszatérni a Filippi levélhez, amiről beszéltem az elején a prédikációmban, amikor azt mondja a Filippi levélben Pál apostol, Jézusra mutatva rá, hogy Jézus, aki megalázta magát, és olyan lett, mint mi. Testvérek, csak az az ember tud imádkozni a másikért. Az az ember tud sírni a másik emberért. Azt tud igazán együtt érezni a bűnnel megterhelt világgal és azokkal az emberekkel, akik ebben élnek, aki hasonlóképpen átélte a bűnnek a magányát, és Jézus átélte. Ő eljött ebbe a világba, bár ő nem követett el bűnt, de mégis érezte ennek a fájdalmát. És Dánielben is ugyanez az alázat volt. Mondhatta volna azt, hogy de én több vagyok mindenkinél. Én eljutottam valahova, a hitem megtartott, áldások vannak az életemben, és még be is mehetek az Isten országához. De ő elkezdett imádkozni az ő népéért. És nem gondolta magát többnek, amikor a bűnbánati imáját elmondja, nem úgy mondja el, hogy a néped, aki vétkezett, hanem hogy mi mindannyian vétkeztünk. Hogy nem vagyok én jobb az én atyám fiánál. Nem gondolhatom magammal, hogy majd én bemegyek az Isten országába, a többiek meg, hát valaki, mindenki, aki csak gondolkodik ebben, vessen magára. És azt is megértette, hogy nem magától, önmagától lesz ez az üdvösség az övé. Mi nem a mi igazságunkban, hanem a te nagy irgalmasságodban bízva jövünk hozzád. És ez egy nagyon fontos dolog. És ez, ami fontos az életünkben is, hogy ha bemehetünk az Isten országába, az nem mi tőlünk van. Nem azért, mert mi jobbá válunk. Nem azért, mert mi keresztény emberek vagyunk. És mi, nekünk milyen jó, hogy mi már nem ezen az úton járunk, mint jártunk valamikor, hanem egyedül a te kegyelmedben bízva. Mert csak ő rajta múlik minden. Ő kezébe tudhatjuk a mi életünket. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy láttam, hogy napkeletről, napnyugatról, északról és délről jönnek és bemennek Isten országába, az nem ezeknek a lelkeknek, nem ezeknek az embereknek az érdeme, hanem Isten szeretete ez, ami ezt munkálja. És nekünk ezt kell látnunk. Nem az én jóságomban, nem az én igazságomban bízva jövök hozzád, hanem egyedül a te kegyelmedben bízva. És én azt hiszem, hogy az embernek el kell jutni odáig, hogy megértse azt, hogyha valaki be tud engem vinni az Isten országába, ha valaki be tudja vinni az én gyermekeimet az Isten országába, ha valaki képes arra, hogy megváltoztassa mindazoknak az életét, akik fontosak számomra, az nem én vagyok, hanem az Isten kegyelme. De valamit tehetek érte. Azt, amit Dániel is tett. Az én életemmel megpróbálok jó bizonyságot tenni, és az én imádságaimmal naponta ott vagyok az Úr előtt, ahogy Dániel tette. Napi 3-szor nyitotta meg az ő ablakát Jeruzsálem felé. Nem akarta a véletlenre bízni az ő népét, az ő szeretteit, hanem imádkozott. És bízott Isten kegyelmében. És talán még egyszer visszatérve a végére Jákobnak, Jákob életére, milyen volt Jákobnak a reménysége, amikor a gyerekeit látta? Hát hervasztó. Látva azokat a gyermekeit, akik képesek voltak egy egész várost kiirtani, látva azt a gyermekeiben, hogy hogyan adták el az ő testvérüket, látva azt a sok-sok fájdalmat, amit okoztak, nem csak neki, hanem a környezetüknek. Mi lesz ebből? De Jákob nem mondott le róluk. Megnyitotta az ablakát Jeruzsálem felé, Dániel történetére hivatkozva, imádkozott is. Azt látjuk a végén, a történetük végén, hogy együtt menetelnek azokkal, akik aztán megváltoztak, és akik odafordultak az Úrhoz, akik bűnbánatra jutottak. Hát ez az, amit Isten nekünk megígért. És ez az a reménység, ami betöltheti a mi szívünket. És mit tett ezért Jákob? Ő intézte el? Az Isten nagy kegyelme volt, ahogy hordozta Jákobot, ahogy hordozta az ő fiait, ahogy tűrt nekik, és mégis vezette töretlenül, hogy a végén mindenki bűnbánatra jusson. Uram, nem a mi jóságunkban, még nem is az imádságunkban bízva, és nem is a nagy bizonyságtételünkben bízva, de a te hűségedben bízva. Hozzuk a mi esedezéseinket. Mi az, ami beviheti a szeretteinket, barátainkat Isten országában? És ki az, aki bevihet bennünket is? Nem más, mint Isten kegyelme. Adjunk ezért neki hálát. Mert van egy ígéretünk a mai napra. Jézus azt mondja, hogy ő látja, hogy északról és délről, keletről és nyugatról jönnek, és mind bemennek az Isten országába. Ez egy csodálatos ígéret, és ez az ígéret a miénk is, és a mi gyermekeinké. Adjunk ezért hálát ma, mert nagy dolog az, amit Isten nekünk ígért, és amit be is tud, és be is akar teljesíteni. Adja az Úr, hogy átéljük, megtapasztaljuk Isten életének a beteljesülését a magunk életében is. Amen.